Fülöpernő atya, a kalocsai főszékesegyház plébánosa nagyböjti lelki gyakorlatot tartott a kecskeméti Szent Család templomban, melynek témája a szinódus három alapelve volt: közösség, részvétel és küldetés. A következő percekben a lelki gyakorlat második részét hallják.
Az Úr legyen veletek!
Istenem.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jukapu mellett egy fürdő, melyet héberül Betesdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította: akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte: Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki: kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj? A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor a tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A Szent Atya által meghirdetett szinódus három jelszaváról, három központi fogalmáról elmélkedünk három este. Tegnap beszéltünk a közösségről, amely építi Isten álmát, az egyetemes testvériséget. Beszéltünk Isten szaváról, aki közösséget teremt, és aki befogadja Isten szavát, annak átalakul az élete, átalakul a környezete, és általa átalakul a világ egy darabja, épül Isten szavának közössége, épül az emberek nagy családja, akiknek egyetlen atya van, maga az Isten. Ma a második fogalomról elmélkedünk, részvétel. Részvétel, részesedés. Hogyha átlapozzuk a katolikus egyház hivatalos tanítását, a katekizmust, és megnézzük, mi mindent ír erről, hogy részvétel, részesedés, elég összetett képet fogunk találni. Először is rádöbbenünk, hogy ez a részvétel, ez nem más, mint az ember részvétele az isteni életben, ahová az Úristen meghívta őt. Mondhatnánk, de hát ez a kegyelem, az a természet feletti ajándék, ami által részesedünk az isteni életből. Igen, ez a legfontosabb részesedésünk, és ez a legfontosabb részvételünk, de részvétel az Isten részvétele a saját életünkbe, ha beengedjük őt. De beszél az egyház tanítása az eukarisztiából való részesedésről, részvétel az eukarisztiában. Ez a legnagyobb egységünk. Hiszen a Szentmisében ez az a pont, az eukarisztikus találkozás, amikor megszűnnek végképp a különbségek, még a szolgálatbéli különbségek is. Addig nyilvánvaló a szentmisében a szolgálati papság jelenléte, a diakónus, az énekesek, a minisztránsok, Isten népének jelenléte és szolgálatának különbsége, de az eukarisztiában való részesedés úgy egyé forraszt mindenkit, hiszen a találkozásban, az eukarisztikus találkozásban részt vesz a pápa, a püspök, a diakónus, a pap és Isten népének tagjai is. De foglalkozik a katekizmus a világi Krisztus hívők részvételéről az egyházban. És ez ugyancsak egy nagyon fontos téma. Beszél a felszentelt emberek Krisztus misztériumából való részesedéséről. Beszél a világi Krisztus hívők Krisztus misztériumából való részesedéséről. És beszél mindenki részvételéről az egyházban. Elég pontosan kifejti a szolgálati papság feladatát és részvételét az egyház életében, de nagyon szépen fogalmazza meg Isten népének részvételét az egyházban, amikor azt mondja, a világiak, mint Krisztusnak adott és a Szentlélektől felkent keresztények, csodálatosan arra hivatottak, és arra nyertek képességet, hogy a lélek gyümölcsei egyre bőségesebben teremjenek bennük. A lélek gyümölcsei egyre bőségesebben teremjenek bennük. Ez lenne a részvételünk célja. Az egyházban való működésünknek, megjelenésünknek, az egyházban való életünknek ez a célja, hogy a lélek gyümölcseit teremjük, hiszen szent lélektől fölkent és Krisztusnak adott emberek vagyunk. Krisztus követői tehát egyértelműen részt vesznek abban a munkában, amivel megvalósul az Isten álma, részesednek abban a feladatkörben, amelyet Isten szeretett teremtményének az embernek megálmodott. Vagyis a létünk, az életünk részvétel, részesedés az Isten tervének megvalósításában. A mai ószövetségi olvasmányban Ezekiel próféta ebben akart segítséget nyújtani. Az ő látomásán keresztül meglátjuk az Isten szava segítségével azt a célt, ami felé tartunk. Hiszen szemünk előtt ebben a látomásban megjelenik Jeruzsálem és a templom, ahol a víz bőségesen buzog elő a templomból, és amihez csak hozzáér ez a víz, életre kell. Ez a víz életre kelt mindent, amihez és akihez hozzáér. Ez pedig jelkép. Jelképe az isteni életben való részesedésnek, hiszen az isteni élet ajándékoz nekünk nagybetűs életet. Amikor az Isten életéből tudunk részesülni, számunkra ez az igazi élet. A bibliai nyelvben egyébként a folyóvíz, amely a száraz földet megöntözi és bőven termő földé teszi, Isten hatalmának a szimbóluma, amellyel Isten az élettelenből élőt ajándékoz, életet tesz, életet ad. És ugyanígy az Isten a terméketlen emberi szívet is élettel tölti meg, amikor részesíti saját életéből. A részesedés tehát nem kisebbet jelent, mint részvételt az isteni életben. Érdekes, hogyha János evangéliumába lapozunk, ott ez a víz kép és a templom kép éppen Jézussal van kapcsolatban. hiszen János evangéliumában Jézus az, aki templomként mutatkozik meg, olyan templomként, amelyből a Szentlélek élő vízforrása buzog, hiszen ő mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, bensőjéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Részesedés az isteni életből. Részesedés az élő vízből. Később pedig, amikor a keresztfán függött, az evangélista számol be róla, az egyik katona oldalába döfte lándzsáját, és nyomban vér és víz folyt belőle. Most, hogy közeledünk a húsvét ünnepéhez, különleges módon lehetőségünk van részesülni, részt venni Krisztus életének és a megváltás művének titkaiban. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ízlelgessük a Szentírás szavait. A prófétai tanítás megmutatja Isten nagy álmát, János evangélium pedig tovább pontosítja, mit jelent ebben az isteni életben való részvétel és részesedés. Életet jelent. Soha el nem múló, elvehetetlen életet jelent. Egyre készségesebben kell tehát befogadnunk éppen a húsvéthoz közeledve a szeretetnek ezt a nagy misztériumát. Ezt fogjuk ünnepelni a nagy héten. Erre készülünk, hogy élet legyen bennünk, soha ki nem alvó élet. Az élő víz folyója árad ki ránk és az egész világra ezekben a napokban. Csak engednünk kell, hogy magával sodorjon bennünket Jézus szeretete, az élő víz folyója, mert ez a szeretet olyan erős, ez a szeretet olyan hatalmas, hogy egészen elmegy értünk a keresztfáig. Ahhoz, hogy részesüljünk ebben az isteni életben, ehhez szükséges, hogy magunkhoz engedjük az élő víz forrását. Ezekiel látomásában is ezt látjuk. Élet fakad, ahova az élő víz eljut, és ezt látjuk Jézus Krisztusnál is. Engedjük magunkhoz ezt az éltető vizet. A részvétel tehát nem jelent mást, mint magunkhoz engedni az élő víz forrását, magunkhoz engedni Jézus Krisztust, megnyílni előtte, és hagyni, hogy meggyógyítsa sebeinket. És erre tanít a mai evangélium. Részesülni, részt venni Jézus gyógyító erejében. János evangélista a mai evangéliumban Jeruzsálembe vezet bennünket egy fürdőhöz, amelyet Betesdának hívnak, ami annyit jelent, hogy az irgalom háza. Akkoriban ezt a fürdőt szent helynek tartották, ahol csodák történnek, éppen ezért nagy létszámban gyülekeztek a gyógyulásra váró emberek. Mindazok, akik különféle bajban, betegségben szenvedtek, itt reméltek gyógyulást. A hagyomány szerint ezek a betegek ott a fürdőnél egy angyalra vártak, aki felkavarta a vizet, és azt gondolták, úgy hitték, hogy aki elsőként lép be a vízbe, miután az angyal felkavarta azt, az mindenképpen meg fog gyógyulni. Ez a fürdő az egyház jelképe, az igazi irgalom háza. Szent 23. János pápa előszeretettel hasonlította az egyházat egy falu kútjához, ahol mindenki oldhatja a szomját és részesedhet az éltető vízben. Ezek a betegek ott a fürdőnél erre vágytak, hogy részesedjenek a gyógyító és éltető vízben. De nem egy egyszerű mágikus helyről volt szó. Nem egy egyszerű varázslatos helyről volt szó, hiszen épp ezért fontos az a megjegyzés, hogy csak akkor történik valóságos gyógyulás, ha egy angyal közbelép és felkavarja a vizet. Ebben a szentírási történetben ez az angyal maga Jézus. aki legalábbis annak a betegnek az életében, aki sok éve várt a fürdő szélénél, anélkül, hogy valaki segített volna neki, Jézus az, aki felkavarja a vizet, felkavarja az életét, és gyógyulást hoz neki. Hiszen ahogy elhalad mellette, érdeklődik az állapotáról. Ez az ember 38 éve beteg. Ma azt mondanánk, hogy olyan krónikus beteg, akinek semmi reménye sincsen a gyógyulásra. Amikor Jézus megkérdezi tőle, meg akar-e gyógyulni, akkor hirtelen felkavarodik minden, felkavarodik a fürdő vize, felkavarodik benne a remény, fölcsillan a remény szikrája, most jött el az idő. A szeretet mindig így működik, felkavarja az embert, megnyitja a szívet, azért is megnyitja, akinek a szeretetet ajándékozzák, hát hisz ezért fontos folyamatosan ajándékozni a szeretetet, ezért fontos az ellenség szeretet megdöbbentő tetteit is megtenni, hát a szeretet mindig megnyitja a szívet, azért is, akinek adják. Amikor az ember egyedül van, akkor nagyon nehéz. Amikor az ember magányos és bezárkózik saját világába, akkor szinte lehetetlen meggyógyulnia. És mégis milyen sokan vannak, akiket éppen ilyenkor hagynak magukra, mégis ilyenkor hagynak egyedül. Jézussal megérkezett az irgalom és a szeretet részvétele az ember és az emberiség életében. Ezért kell őt elvinni embertársainkhoz, még az ellenséghez is. Mert amikor szeretetet tudunk adni, akkor képesek vagyunk arra, hogy az erőszak ördögi körét megszakítsuk. Az erőszak ördögi körében arról van szó, hogy valaki mindig visszaüt. De amikor a szeretet megdöbbentő tettével fordulunk a másikhoz, lehetőséget adunk neki, hogy meggondolja, átgondolja, változtasson az álláspontján. Ráadásul mi a szeretet Istenének a nagykövetei vagyunk, őt képviseljük az emberek előtt. Rajtunk keresztül fogják megismerni az Istent. A mi küldetésünk arról szól, hogy az Isten szeretetét hagyjuk magunkon átragyogni, és ajándékozzuk a másiknak. Mi történik ilyenkor? Amikor szeretetet ajándékozunk a másiknak, megismerkednek a szeretettel. Vagyis azt is mondhatnám, hogy egy kicsit Isten élményben tudjuk részesíteni a szeretet által a másik embert. Jézus Krisztus az, aki meggyógyít, megtanít minket erre. Ő meggyógyítja a beteget, meggyógyítja az embert, meggyógyítja az emberiséget, méghozzá a szeretet radikális megélése által. Megtanít arra, hogy milyen a részesedés a szeretet ajándékában. Akkor azt mondja a betegnek, kelj föl, vedd ágyadat és menj. Ez volt az első találkozásuk. Már ekkor részesedett a testi gyógyulásban. De jött a következő találkozás ezzel a beteg emberrel, amikor Jézus azt mondja neki, nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél. Ekkor már nem csak a test gyógyul, hanem a lélek is. Mert a Jézussal való találkozás nem jelent más, mint szüntelen részvételt az isteni életben, részesedést a szeretet misztériumában és titkában, folyamatos gyógyulást és erősödést, magasabb szintre jutást, minőségileg magasabb életet. Fontos ez a folyamatos találkozás, fontos a folyamatos részvétel Jézus ajándékaiban, mert ezek a találkozások, ezek a részesedések biztosítják, hogy folyamatosan gyógyuljon az életünk, és egyre teljesebbé váljon. Az Úr elmegy minden nemzedékhez. Az Úr elmegy mindenkihez, és arra hív, hogy kövessük őt, részesüljünk életéből, és másokat is vezessünk el hozzá. Ezt nem tudjuk másképpen tenni, csak és kizárólag a szeretet által. Nem arra hív meg bennünket, hogy maradjunk meg a saját kis világunkban, a saját kis kiépített, kényelmes lelki életünkben, hanem arra hív meg, hogy egyéni célokat tűzzünk ki magunk elé, hanem arra, hogy hirdessük minden körülmények között a föld végső határáig, de legalábbis ott, ahova bennünket állított, hirdessük az ő szeretetét. És ott, ahova minket állított, készek legyünk elmenni a perifériáig, azokig az emberekig, akik már nincsenek a figyelmünk középpontjában, de mégis ránk bízta őket. Amikor részesedünk az isteni életben, és elfogadjuk az Isten ajándékait, vegyük észre az embereket, akiket ránk bízott az Isten, hogy ők is részesedhessenek az isteni életben. Mit jelent az Úr életében való részvétel? Egy hatalmas nagy kalandot, egy igazi nagy kalandot, hiszen Jézus utakat készít, és utakra indít. Felkészít, elindít és elkísér. Nem egy szempillantás alatt tesz bennünket jó keresztényekké. Felkészít. Az apostolok, akiket nyilvános működése kezdetén meghívott, már akkor végleges meghívást kaptak. Csak úgy, mint mi. Végleges meghívást kaptak, de nem lettek véglegesen hűségesek. Még botladoztak, sokszor elestek. De az Úr folyamatosan fölkészítette őket, és mindent megadott, hogy az útjukon minden rendben legyen. Türelmes szeretettel azóta is számos nemzedék óta készíti fel a tanítványokat, és bennünket is, részesít isteni életéből, szeretete türelmes, örök és konkrét, velünk van, és általunk működik, részesít isteni életéből, és általunk részesednek mások az ő szeretetéből. Érezzük meg ezt a nagy szeretetet, ami a miénk. Érezzük meg, töltekezzünk vele, és adjuk tovább. Amen.
Fülöp Ernő atya, a Kalocsai Főszékesegyház plébánosa nagybőjti lelki gyakorlatának második részét hallhatták. A harmadik rész holnap reggel, 8 óra 30 perckor hangzik el a Mária Rádió adásában.
Hírek.
Két év után Ferenc pápa ismét a Szentpéter téren mutatta